315. A férj megy el. Báványokkal szövetkezett Efraim, hagyd hát magára. Hózsás könyve 4. fejezete 17. verse. Az egyik hajnalban a gyülekezet előadó termének a padlóján fekve imádkoztam éppen a sógoromért, amikor Isten szelleme szólt hozzám. Kelj fel onnan! Felkeltem, és azt kérdeztem, miért? Ne imádkozz érte többet, szövetkezett a báványaival. Olvastad-e már az Ószövetségben azt az igehelyet, ahol végül azt mondtam, hagyd hát Efraimot magára. Hózsás könyve, 4. fejezet, 17. verse. Többé ne imádkozz érte, mert meg fog halni, és a pokolba kerül. Honnan tudja ezt Isten? Ő jobban ismeri a jövőt, mint mi a múltat. Isten tudta, hogy a sógorom fiatalon hal meg, átkozva az urat. A nővérem magára maradt 5 gyermekkel. El kellett mennie dolgoznia, hogy megélhetést biztosítson a számukra. Bár doknak kötelessége lett volna segíteni, soha egy fillért nem adott a nővéremnek, semmivel nem támogatta a gyerekeket. Segítettem nekik mindenben, amiben csak tudtam. Sokat tettem értük. Idővel aztán a nővérem találkozott egy úriemberrel, és összeházasodtak. A felekezetem téves tanítása szerint ugyebár nem lett volna szabad újra férjhez mennie, mert ez házasságtörés. Karácsony idején keltek egybe. A nővérem azelőtt egy gyülekezethez tartozott, de mivel szembe került ezekkel a problémákkal, kimaradozott, nem járt rendszeresen. Így a szellemi közösség alacsony szintjén élt akkoriban. Amikor az új év első vasárnapján prédikáltam, azt a fajta kinyilatkoztatást kaptam, amit mindössze 3-szor éltem át a 65 éves szolgálatom során. Az alkalom befejezése táján hirtelen egy fény gyulladt ki. Egy szempillantás alatt 4-5 ember állt az oltárnál. Hogyan kerültek oda? Soha nem jöttünk rá. És a nővérem volt az egyikük. Nem volt betöltekezve a Szent Szellemmel, és nem szólt nyelveken azelőtt. De amikor ott megláttam az oltárnál, nyelveken szólt. Az Úr nem csak helyreállította a közösséget vele, hanem be is töltötte őt a Szent Szellemmel. A gyülekezete téves tanai szerint nem lehetett méltó arra, hogy a Szent Szellem betöltse és a nyelvek ajándékát megkapja. Az Úrnak tehát nem lett volna szabad megkeresztelnie őt a Szent Szellemmel. A gyülekezet szerint ugyanis házasságtörésben élt. Ez az eset aztán még inkább arra ösztökélt, hogy alaposabban tanulmányozzam a házasság, válás és újraházasodás kérdését. A nővérem 1946 első napján talált vissza az Úrhoz. 3 éven bekerült a megfejtés, de 1949-ben megtaláltam a választ. 316. A házasság felbontható. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Máté evangéliuma 18. fejezetének 18. verse. Egy házasságot fel lehet bontani, amennyiben úgy döntenek a felek, illetve egyik fél, és akkor a kettő többé nem egy test, ugyanúgy, mint ahogy az embernek az Úrral való kapcsolata is felbontható, és akkor már nincsenek szellemileg összekötve. Az oldás és kötés hatalma által lehetséges ez. Máté evangéliumának 18. fejezetének 18-as verse. Nézzük meg a János 4. fejezetének a 7. versét, és a 4. fejezetének 16-tól 19-es versekben Jézus mit tár elénk a házasságról. Jöve egy Szamária beli asszony vizet meríteni, mondta neki Jézus. Adj innom. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felele az asszony, és mondta, nincs férjem. Mondta neki Jézus, jól mondád, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed, ezt igazán mondtad. Mondta neki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. Jézus azt mondta a kútnál az asszonynak, hogy menjen és keresse meg a férjét. Nincs férjem, mondta erre ő. Igazad van, nincs férjed, de volt már 5 férjed. Ha Jézus hitt volna abban, hogy az ember soha nem válhat külön a társától, azt mondta volna, neked most 5 férjed van. Vagy ha abban hitt volna, hogy az ember örökké össze van kötve az első személlyel, akivel összeházasodik, azt mondta volna, neked csak 1 férjed van, a további 4 házasságod érvénytelen. Jézus mind az 5 házasságát elismerte. Látod, Isten elismeri a házasságot attól függetlenül, hogy kedvére van-e, vagy sem. Ez számomra is megnyugtató, mert egy időben tűnődtem azon, hogy az újjászületésünk előtti egyházi esküvőnkre Isten hogyan tekint. Szerkesztő megjegyzése. 317. A hitetlen társ. Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lenni, kedvére van, hogy vele éljen, el ne bocsássa azt, és amely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, kedvére van, hogy vele éljen, el ne bocsássa azt. 1. Korintuszi levél 7. fejezetének 12-13-as versei. Pál apostolnak kérdéseket tettek fel a házassággal kapcsolatban, és a Szent Szellem válaszaként adatott nekik az 1. Korintusz 7. fejezete. Ez a mai gyülekezetnek is szól. Pál felveti az olyan házasság esetét, ahol az egyik társ keresztény, a másik viszont nem. Az együttmaradás oka az 1. Korintuszi levél 7. fejezetének 14. versében olvasható. Mert megvan szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és megvan szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. Ez nem jelenti automatikusan a társ üdvösségét. Szerkesztő megjegyzése. Mikor egy hitetlen feleség más férfiakkal szaladgál, akkor nincs kedvére, hogy a keresztény férjével éljen. És mikor egy hitetlen férj szaladgál más nőkkel, akkor nincs kedvére, hogy a keresztény feleségével éljen. Mikor a hitetlen férj veri és kínozza a hívő feleségét, akkor nincs kedvére, hogy vele éljen. Figyeljük meg az 1. Korintuszi levél 7. fejezetének 15. versét. Ha pedig a hitetlen elválik, akár férj, akár feleség, ám váljék el. Nem vetetett szolgasság alá a keresztény férfiú vagy asszony az ilyen dolgokban, de békességre hívott minket az Isten. Ha a hitetlen férj nem akar a keresztény feleségével élni, a keresztény feleség nincs a házassági eskü köteléke alatt. A feleség új házasságot köthet, természetesen az Úrban. Hozzá mehet egy másik hívő férfihez. Vagy ha a hitetlen feleség nem akar a keresztény férjével lakni, a keresztény férj nincs a házassági eskü köteléke alatt. Újra házasodhat. 318. A hitetlen társ. Mert mit tudott te, asszony, hogy megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudott te, férfiú, hogy megmentheted-e a feleségedet? 1. Korintuszi levél 7. fejezetének 16. verse. Volt az egyik gyülekezetben egy asszony, akinek a férje hitetlen volt, és mentális problémákkal küszködött. Egyszer elpanaszolta. Egyik éjjel arra ébredtem, hogy a férjem fölöttem áll, kezében egy nagy késsel. Rettenetesen megrémültem. Mit tegyek? A pásztora elbeszélgetett a férjjel, amikor annak egy világos pillanata volt. Nem volt ellene Istennek, a Krisztusnak vagy az egyháznak. Hitte, hogy a Biblia igaz, és az eszével hitte, hogy Jézus Isten fia. De nem volt kész arra, hogy odaszánja magát. Nem akarta személyesen elfogadni Jézust, mint megváltóját. Aztán az állapota rosszabbodott, és szegény drága asszonyra nagy teher hárult. Mivel a férje nem volt képes dolgozni, mindenben neki kellett gondot viselni a gyerekekre. A feleség majd megőrült. Mivel a férfi szolgált az első világháborúban, egy veterán kórházban helyezték el. Az állapota egyre romlott, és végül ott is halt meg. Gyűjtést rendeztek, hogy segítsék az özvegyet, ezzel áldották meg őt. Nagyon sajnálatos azoknak az asszonyoknak a helyzete, akik azt választják, hogy megmaradnak egy ilyen helyzetben, mint ő is. Elhatározzák, hogy mindenáron üdvösségre juttatják a férjüket. De látod, ez a férfi nem jutott üdvösségre. Ha minden esetben üdvösségre tudnád juttatni a hitetlen társadat, azt Pál az 1. Korintuszban lejegyezte volna, hiszen Isten szellemének ihletése alatt írt. Az 1. Korintusz 7. fejezetének 16. verse szerint van esély rá, hogy üdvösségre juttathatod a férjedet. Ha kedvére van, hogy veled lakjon, hogy magára vegye a családfeje felelősségét, és elfoglalja a helyét, csak maradj vele, mert meg lehet, hogy üdvösségre vezetheted őt. Vagy ha a hitetlen feleségednek kedvére van, hogy veled lakjon, megvan az esélye, hogy üdvösségre jut. Pál nem azt mondta, hogy ha hiszel Istenben, mindig üdvösségre tudod vezetni a házastársadat. Isten ugyanis nem fog átgázolni az ember akaratán, és kényszert alkalmazni. Sok drága asszony szenvedi végig ezeket a dolgokat, mert azt gondolja, hogy a férjével kell maradnia. Abban bíznak, hogy mindenképpen üdvösségre juttatják majd a férjüket. 319. A keresztény társ. Nem vettetett szolgasság alá a keresztény férfiú vagy asszony. 1. Korintuszi levél, 7. fejezetének 15. verse. Egyszer egy teljes evangéliumi pásztor ezt kérdezte tőlem. Igen, testvér, mit ért azon a Biblia, hogy nem vetetett szolgasság alá a keresztény férfiú vagy asszony az ilyen dolgokban? 1. Korintuszi levél, 7. fejezetének 15. verse. Hát, az én értelmezésem szerint azt, hogy az ember ilyen helyzetben nem tartozik a házassági eskü köteléke alá. Én is éppen így értelmezem. Talán a világon nem voltak senkinek olyan nehézségei a házasságával, mint nekem. Tudod, én a régi irányzatból vagyok, a pünkösdi szentségiből. Én elfogadtam, amit mondtak, én tántoríthatatlan voltam ebben. Ez a szolgáló egy elég nagy parókián élt. Elhunyt feleségének édesanyja, elvált leánya és az unokája vele lakott. A lányom 28 éves, folytatta. Édesanyja különlegesen szép volt. Nem egyszerűen nagyon csinos, hanem gyönyörű. És a lányom ugyanolyan, egy kivételesen szép lány. A gyülekezetünkben nőtt fel. Üdvösségre jutott, és betöltekezett a Szent Szellemmel. Felnővén találkozgatott egy fiatal férfival, aki szintén a gyülekezetünkben nőtt fel, és remek családi háttérrel rendelkezett. Szintén volt üdvössége, betöltekezett a Szent Szellemmel, és a gyülekezethez tartozott kicsikora óta. Szerelmesek lettek egymásba. Az iskoláik végeztével mindketten dolgozni kezdtek, majd összeházasodtak. Mindenki úgy látta, hogy tökéletesen összeillenek. A lányom aztán várandós lett, de a férje nem akart gyerekeket. Miután megnézte az újszülött kisfiút, megcsokolta a feleségét, és elbúcsúzott. Azóta nem láttuk. Egyszerűen elment. Eltűnt. 2 vagy 3 évvel később arról értesültünk, hogy homoszexuális lett. És most itt állok én, aki egész életemben a válás és az újraházasodás ellen prédikáltam. A lányom jól keres, nagyon talpra esett. Megpróbáltam apja lenni az unokámnak, de idős vagyok már ehhez. A gyülekezet pásztorlása el is veszi minden időmet. Annak a gyereknek arra van szüksége, hogy valaki elvigye horgászni, aki hancúrozik és játszik vele. 320. A keresztény társ. Ha pedig valaki az övéiről és főképpen az ő háza népéről gondot nem visel, a hitet megtagadta, és rosszabb a pogánynál. 1. Timóteusz levél, 5. fejezetének 8. verse. Láttam, igen szolgálótársa, hogy a lányom esténként a szobájában ül, éjszakáról éjszakára csak sírdogál, és ez végül megértetett velem valamit. Egy este aztán benyitottam hozzá, és azt mondtam neki. Menj, és keresd magadnak egy barátot. De apu, válaszolta, te a válás és újraházasodás ellen prédikálsz. Nem érdekel, mit prédikálok. Az nem Isten akarata, hogy itt ülj és elszáradj, mint ártatlan áldozat. Menj, és találj magadnak valakit. Menj, és találkozz fiatalokkal. Jó, mondta. De ha elkezdek találkozgatni valakivel, szerelmes lehetek, és a végén még férjhez is mehetek. Tudom, válaszoltam, csak menj, és nyugodtan tedd meg. A lányom fogta magát, és pontosan azt tette, amit ajánlottam. Most egy remek emberrel találkozgat. Az unokám is kedveli. Ugyanazokon ment keresztül, amiken a lányom. Amíg ő szolgált távol az otthonától, a felesége elhagyta egy másik férfiért. Azóta nem hallott felőle. Most össze akarnak házasodni. Ezután megkérdezte, mit gondolok a lánya házasságáról. Mondtam, hogy szerintem teljesen rendben van. Én is azt gondolom, mondta. Tanulmányoztam azonban a témát, és van itt valami, amit nem értek. Az 1. Korintuszi levél, 7. fejezetének 15. verse mondja. Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el, nem vetetett szolgasság alá a keresztény férfiú vagy asszony az ilyen dolgokban. Pál azt mondta tehát, hogy a hívő nem tartozik a házassági eskü köteléke alá, ha a hitetlen társa elhagyja őt. De a lányom helyzetében a férj hívő volt. 321. A keresztény társ. Ha pedig nem hallgat rád, legyen előtted olyan, mint a pogány. Máté evangéliumának 18. fejezete, 16-17. verse. Én, Hégen, akkor az első Timóteusz levelének 5. fejezetének 8. versére utaltam, ahol Pál azt írja Timóteusznak. Ha pedig valaki az övéiről, és főképpen az ő háza népéről gondot nem visel, a hitet megtagadta, és rosszabb a pogánynál. Azt mondja, hogy azok a hívők, akik szó nélkül elmennek, és nem törődnek a családjukkal, rosszabbak a pogányoknál. Rosszabbak, mint a hitetlenek, mivel ők ismerik a jobbik választást. Ők már megvilágosítattak. Nem tudnak olyan könnyen elcsúszni, mint ahogy egy bűnös, hisz ő nem tud jobbat tenni. A bűnösnek a természetéből fakad, hogy így cselekedjen. Ezt a gondolatmenetet követve nézzük, mit mondott Jézus a Máté evangélium 18. fejezetének 15-től 17. ige verseiben. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt 4 szem közt, ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még 1-et vagy 2-t, hogy 2 vagy 3 tanúvallomásával erősítessék meg minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek, ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Lehet, hogy egy férfi kereszténynek vallja magát, közben rosszul bánik a feleségével, sőt, talán keményen kínozza. A felesége esetleg már megkérte, hogy ne tegye. Talán más keresztények is, beleértve a pásztort, aki a gyülekezetet képviseli, beszéltek már vele. Megmaradjon-e a feleség egy ilyen házasságban, ahol a keresztény férje veszélyezteti a testi-lelki jólétét? Jézus azt mondta a Máté evangélium 18. fejezetének 17. versében, ha a sértő fél folyamatosan semmibe veszi az útmutatást, olyan, mint egy pogány. Más szóval a viselkedése olyan, mint egy hitetlené. Az ilyen ember rosszabb, mint egy hitetlen. 322. Azonosulj a Krisztussal. Szabad-e az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsájtani? Máté evangélium 19. fejezetének 3. verse. Hallottad-e már valakitől ezt? Próbálom megtalálni, ki is vagyok. Vannak, akik elhagyják a házastársukat azért, hogy megtalálják önmagukat. Megpróbálják felépíteni a saját identitásukat, önazonosságukat. Ez semmi más, mint az emberi ego és az ördögi kevésség. Nincs szükségünk arra, hogy felépítsük a saját identitásunkat. Aki újjászületett, az a Krisztussal azonosult. Egy bibliai iskolai végzősünk, aki alkalmanként hosszú bőtölésekbe fogott, utána pedig minden esetben valami fura ötlettel állt elő. Egyszer aztán 18 napig bőtölt, és azt állította, az Úr szólt hozzá, hogy a feleségét küldje haza a szüleihez. Nos, az Úr soha nem tenne ilyet. Az Úr nem szakít szét családokat. A felesége faggatta, hogy mi a probléma, de a férj csak annyit tudott erre válaszolni, hogy a céljaik különböznek. A felesége szerette őt, hajlandó lett volna követni a szolgálatban, és amiben szükséges, meg is változni. Hitte a szívében, hogy Isten kötötte őket össze. A férj azonban hajthatatlan volt. A Máté evangélium 19. fejezetének 3. verse felteszi a kérdést, szabad-e a feleséget bármilyen indokkal elküldeni? Biblikus oke elbocsátani a feleséget a célok különbözősége miatt? Nem. A fő problémát az okozta, hogy a férfi nem az ige világosságában járt. Ha hallgatott volna arra, amit a Biblia mond, az sok problémájából kivezette volna. Nem számít, mennyit böjtölsz, ha nem jársz az ige világosságában és a sötétségben botorkálsz. Menjünk vissza a kezdetekhez. A Biblia azt mondja, a férj pedig elhagyja atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez. 1 Mózes, 2. fejezete, 24. verse. Az angol nyelvben a ragaszkodni és az elhagyni szók között mindössze egy C, a különbség, cleave, ragaszkodni, leave, elhagyni. Sokan elhagynák a C-t a cleave-ből, de az ige azt mondja, hogy a férjnek az atyát és anyját kell elhagynia, nem a feleségét. Pál emlékeztette a korintuszi gyülekezetet a szeretet törvényére. Abban az esetben, ha mindkét házasfél keresztény, A feleségnek nem szabadna elhagynia a férjét, sem a férjnek elbocsátani a feleségét. Ha nem az ige világosságában jársz, akkor sötétségben vagy. 119. Zsoltár, 130. verse. 323. Válás és újraházasodás. Avagy nem tudjátok-e, hogy aki paráznával egyesül, egy test vele, mert ketten lesznek úgymond egy testé. 1. Korintuszi levél, 6. fejezetének 16. verse. Egy 57 éves nyugalmazott ezredes, akit a felesége már 25 éve elhagyott, újra kívánt nősülni. Elmentek a hölgy pásztorához, hogy adná össze őket, és ő megkérdezte a férfit: voltál-e már nős? Mivel igennel válaszolt, a pásztor azt mondta, nem házasodhatnak össze. Az ezredes az első feleségével már egy testé vált, és ha most mást vesz el, bűnt követel. 1. Korintuszi levél 6. fejezetének 16. verse. A férfi pásztora és Hégen tiszteletes azonos állásponton voltak. Teljesen rendben van, ha összeházasodnak. Az ezredes kijelentette, hogy szereti a hölgyet, aki csodálatos keresztény. Nem azért akart megházasodni, hogy szexuális életet élhessen, hanem egy társat akart. De hajlandó lett volna elállni a szándékától, ha emiatt a hölgy a pokolba kerülne. Az asszony pásztora felkereste őt, és indulatosan nekiesett. Az ezredes pásztora megkérte Hégent, beszélne-e a hölgy pásztorával. 2 órát töltöttek az eset megtárgyalásával, és akárhányszor fölhozott egy igét az illető pásztor, ő rámutatott, hol tévedett. Az egyre dühösebb lett, majdnem felrobbant. Hégen így csillapította: testvérek vagyunk. Ha nem tudsz keresztény módjára viselkedni, legalább viselkedj úgy, mint egy úriember. Szolgáló társa bocsánatot kért tőle, és feltett még egy kérdést. Isten összekötötte ezt a férfit az első feleségével. Ha ők egy testé lettek, akkor hogy válhattak külön? Pál az 1. Korintuszi levél 6. fejezetének 16. versében azt mondja, hogy az ember egy testé válhat egy paráznával. Emlékszel, miket meséltél azokról az időkről, amikor még nem születtél újjá, és nevetve soroltad, mennyi nővel volt dolgod? Hogyan váltál akkor egyiküktől is külön, ha te egy testé lettél mindegyikükkel? Ha hiszel abban, hogy amennyiben egyszer összeköttettél egy emberrel, soha nem válhatsz tőle külön, akkor hinned kell az örök biztonságban is, mert aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. 1. Korintuszi levél 6. fejezetének 17. verse. Hogyan tudnál vala is elkülönülni tőle, bármi is történjék, vagy bárhogy is határoz, ha egy szellem vagy vele? Az illető döntése kell ehhez. 324. Kinek van igaza? Van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de a vége a halálnak útja. Példabeszédek könyve 16. fejezetének 25. verse. Utána jártam, hogy a teljes evangéliumi és más felekezetek vezető tanítói mit mondanak a házasság, válás és újraházasodás témájáról. Megkérdeztem néhány vezetőt is, szerintük mit értett Pál az egyes állításai alatt. Rájöttem, hogy ők is épp úgy össze vannak zavarodva, mint én. Ilyen válaszokat kaptam. Hát, én nem is tudom, vagy én inkább Jézust követném, mint Pált. Eltűnődtem. Kinek van igaza? Pálnak vagy Jézusnak? 1957-ben egy teológiai szeminárium elnöke éppen Los Angelesben látogatott. A képe az újság címlapján jelent meg, úgy véltem, fontos embernek kell lennie. Előadást tartott egy szemináriumon, és a Los Angeles Times kimerítően tudósított róla. Mivel érdekelt, nagyon figyelmesen olvastam el. Lényegében ezt mondta: egy régi vitát elevenítek fel. Teológiai körökben már 400 éve háborúznak felette. A kérdés: kinek van igaza? Pálnak vagy Jézusnak? Amit Pál mond az 1. Korintuszi levél 7. fejezetében, ellent mondani látszik annak, amit Jézus a Máté 19. fejezetében mondott. Én csak Jézust vagyok hajlandó követni, summázta az előadó. Hát ez igazán jól hangzik. Természetesen Jézust kell követnünk. De kinek van igaza? Mivel a teljes Bibliát a Szent Szellem ihlette, mindkettőjüknek igaza kell, hogy legyen. A bensőmben azután megszólalt a Szent Szellem: mindkettőjüknek igaza van. Jézus a zsidóknak adott parancsolatra utal, Pál pedig a gyülekezethez szól. Jézus pontosan értelmezte a mózesi törvényt a házassággal, válással és újraházasodással kapcsolatban. Pál pedig helyesen alkalmazta a szeretet törvényét a házassággal, a válással és az újraházasodással kapcsolatban. Máté evangélium 19. fejezetének 1-12-es versei, és az első korintuszi levél 7. fejezete. Ez a válasz. Ilyen egyszerű. A Szent Szellem a tanító. Ő fog tanítani és eszünkbe juttatni mindent. János evangéliumának 14. fejezetének 26. verse mondja ezt. Olyan tisztán láttam, amikor ő szólt hozzám. A Szent Szellem mindig megpróbál nekünk bizonyos dolgokat elmondani, de ha a szellemünk helyett az elménk ura a bennünket, nem halljuk meg őt. Nagy lecke ez, amit meg kell tanulnunk, és a szívünkre kell vennünk, hallgatnunk kell a Szent Szellemre. Ha nem vagyunk figyelmesek, elfeledkezünk a Szent Szellemről. 325. A helyes értelmezés. Igyekezz, tanulj, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. 2. Timóteusz levele, 2. fejezetének 15. verse. Amíg azon tanakodtam, hogy ez a rész bekerüljön-e a sorozatba, kaptam egy megerősítő levelet, hogy ez is nagy fontossággal bír. Az Ószövetséget annak tükrében szükséges olvasni, hogy az Új Szövetség idejére milyen áldásokat vetít előre nekünk Isten. Törvény, egyenlő Krisztushoz vezérlő mester, írja a Galata levél 3. fejezetének 24.-25. versei. Ezért Jézus a zsidóságnak a törvényt tanította. Olvassuk a Máté evangéliumának 5. fejezetének 32. versében, s nem a kegyelmet, hogy felismerjék a megváltás szükségességét. A hívők hibás hozzáállása abban nyilvánul meg, hogy saját maguk nem gondolják át, nem tanulmányozzák a kérdéses területeket. Ez igaz a házasságválás újraházasodás dolgában is. Sokan egyszerűen azt követik, amit mások mondtak. Vannak aztán lelkészek, akik szövegrészeket ragadnak ki a helyükből, és azt mondatják az igékkel, amit a Biblia egyáltalán nem mond. Bárki bármit bizonyíthat, amit csak akar, oly módon, hogy kiragad egy vagy két verset a fejezetből, és tantételekként állítja fel ezeket. Mondathatsz a Bibliával bármit, amit csak szeretnél, de amikor az egész szövegkörnyezetet veszed figyelembe, akkor kerül a téma valódi megvilágításba. Pál Timóteusznak, egy fiatal szolgálótársának, szellemi fiának írva adja meg nekünk a kulcsot a Biblia olvasásához. Azt mondta neki, a bővített fordítás szerint a 2 Timóteusz 2.15-ben, hogy tanuljon. Ahhoz, hogy tanulj, gondolkodnod kell, nem de? Olvashatsz anélkül, hogy elgondolkodnál. Olvashatod más gondolatait, de ahhoz, hogy tanulj, elmélkedned kell az olvasott igéken. Ne fogadj el valamit csak azért, mert én vagy valaki más mondta. Saját magad tanulmányozd Isten igéjét, és vizsgáld meg, vajon tényleg azt mondja-e, amit állítanak. Akkor nem azt fogod követni, amit Hégen testvér vagy más mondott. Azt követed majd, amit Isten mondott. Pál azt mondja Timóteusznak, aki a Jézus Krisztus evangéliumának egyik szolgálója, hogy szorgalmasan tanuljon, hogy Isten előtt becsületesen megállhasson. 2. Timóteusz levele, 2. fejezetének 15. verse mondja ezt. Mit mond a vers további része? Az embereknek problémái támadnak, ha nem hasogatják helyesen az igazság beszédét. Nos, ha helyesen kell hasogatnunk, akkor lehetséges helytelenül is hasogatni, nem de? Hallottam valakitől egy egyszerű szabályt a Biblia értelmezésére, ami belém ivódott. Amikor a Bibliát tanulmányozod, mindig tedd fel a kérdést. Ki beszél? Miről van szó, és kihez szól? Nagyon könnyű kiragadni egy igét az írásokból, és így szólni. Tehát Isten ezt mondja. Meg kell nézned, kihez beszélt Isten. Olykor például a zsidókhoz beszélt, és amit mondott, nem vonatkozik senki másra. Más esetben a születőben lévő gyülekezetnek prófétált.